Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Unió szakpolitikai magazinja, amit a Brux Info közreműködésével készítünk. A vonalban Gyévai Zoltán, a Brux Info főszerkesztője, szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok!
Én Király István Dániel vagyok. Megkezdődtek a valódi formális tárgyalások is az Egyesült Királysággal a Szigetország uniós kilépéséről. Hétfőn 11 órakor ültek össze a tárgyalófelek, és egészen 6 óráig folyt az egyeztetés. Mit lehet ebből az első találkozóból leszűrni? Mennyire erős az Európai Unió küldöttsége, és mennyire erős az egyébként odahaza politikailag meggyengült brit tárgyaló küldöttség?
Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos pillanat, hogy az első forduló nyilvánvalóan inkább a technikai kérdéseknek, a menetrendnek, a szervezésbeli kérdéseknek és a tartalmi prioritásoknak a rögzítéséről szólt, és ebben megállapodtak. Ennek is van jelentősége, és ezt úgy értékelem tulajdonképpen, hogy az első találatot az Európai Unió vitte be, és ez válasz arra a kérdésre is, hogy ki van most éppen a nyeregben. Az Európai Unió és nem Nagy-Britannia, ahol eléggé össze-vissza vannak a seregek. Ebben a pillanatban azért látható, hogy a parlamenti választások még egy csapást, még egy mélyütést vittek be a londoni kormánynak, és ennek jeleként, vagy ennek következményeként is tulajdonképpen London nem volt elég erős pozícióban ahhoz, hogy megkérdőjelezze az Európai Bizottság által összeállított, vagy az Európai Unió EU27-ek nevében tárgyal az Európai Bizottság, által javasolt tartalmi menetrendet. Ez azért érdekes, mert kezdetben még mélyék, Theresa mélyék még vitatták azt a hozzáállást, azt a megközelítést, miszerint két szakaszra kellene bontani a tárgyalásokat. Először csak a brit kilépés feltételeiről tárgyaljanak, és benne a brit számla rendezésével is, vagy a pénzügyi számla rendezésével is, és csak utána valamikor később, ha majd az Európai Unió úgy látja, hogy elérkezett az idő arra, térhetnek át a másik kérdésre, ami legalább ilyen fontos a britek számára, ez a jövőbeli viszonyról szól, és az, hogy ha Nagy-Britannia távozik a belső piacról és a Vámunióból, hiszen ez a terv, akkor milyen szabadkereskedelmi megállapodás tárgyaljanak ki egymással. Tehát itt én úgy gondolom, hogy az első tárgyalási nap tulajdonképpen azt mutatta, azt a helyzetet tükrözte, hogy az Európai Unió egy kifejezetten nagy önbizalommal egységesen állt a rajtkőre, miközben a biteknél, a biteknek még mindig kóvályog a fejük, és úgy ugrottak bele a mélyvízbe. Ráadásul a mélyvíz szerintem hasonlat ebben az esetben kifejezetten dukál, hiszen tudjuk azt, hogy egyre több olyan információ merül fel a bitek részéről is, ami megidőjelezheti magát a Brexitet is, de igazából azt a forgatókönyvet, amit Theresa May elképzel, és amit sokan öngyilkos ugrásnak neveznek, azt, hogy Nagy-Britannia gyakorlatilag teljesen szakítani akar az Európai Unióval, le akar válni tőle az belső piacot, Vámuniót is maga mögött hagyva.
Hogy nyilatkoztak az első megbeszélés után a főtárgyalók? Mennyire érezte magát, legalábbis a nyilatkozata alapján, mondjuk így nem feltétlenül nyertes félnek David Davis, a brit főtárgyaló, vagy mennyire volt magabiztos Michel Barnier, az EU főtárgyalója? Kiérezhető volt-e bármi a nyilatkozatokból, akár tőlük, akár a küldöttség más tagjainak szavaiból?
Azt hiszem, hogy az elmondható, hogy a britek, tudjuk, hogy a britek a fair play-nek a megteremtői, általában ugye a sportszerűségnek, és ez kifejezetten most erre a találkozóra, illetve utána következő kommunikációra is vonatkozott. Egyik félnek sem volt érdeke feszíteni a húrt, és a másikat olyan helyzetbe hozni, megalázó helyzetbe hozni. Ebben az esetben azt jelentette, hogy Michel Barnier nem ütötte le a magaslabdákat, de az természetesen David Davisnek, a brit főtárgyalónak magyarázkodnia kellett, hiszen a brit sajtó kérdései szinte végig kifejezetten erre a részleten és elhanyagolt részletre fókuszáltak, amelyek azt mutatták, hogy az Európai Unióval szemben a britek rögtön az elején engedniük kellett. Ugyanakkor azért az is látható, hogy tartja magát, legalábbis egyelőre tartja magát az eredeti forgatókönyvéhez, mégpedig ahhoz, hogy egy, úgy nevezném ezt, ugye angolul ezt hard Brexitnek nevezik, én inkább ilyen nyers kilépési forgatókönyvre gondolnék, tehát hogy ők tényleg úgy gondolják, hogy Nagy-Britanniának ahhoz, hogy visszanyerje teljesen mozgásszabadságát, az önállóságát, szuverenitását az Európai Unióval szemben, ezért egy megállapodást kell kitárgyalnia, ami teljes szakításhoz vezet. Majd meglátjuk persze természetesen, hogy ez mennyire fog működni a gyakorlatban. Még ezt hozzátenném azt is, hogy persze David Davis is egy nagyon rutinos, gyakorlott tárgyaló, ő volt korábban európai ügyi miniszter, a 90-es években egyébként Barnier, aki most a partnere, francia európai ügyi miniszter volt, tehát onnan is ismerik egymást, és azért a bitekről azért tudni való, hogy jól nyilatkozók, nem esnek kétségbe, hogyha magyarázkodniuk kell a sajtó előtt, hiszen megszokták azt, hogy a sajtó bármilyen kérdést föltehet nekik, és általában nem szokta kímélni őket a sajtó, és ebben az esetben David Davis is azt mondta, hogy nem az a feltétlenül az a fontos, azt kell nézni, hogy hogyan kezdődnek a tárgyalások, hanem az a lényeg, hogy a tárgyalások hogyan fognak végződni. Na ezt, amit ebben a pillanatban természetesen nem tudunk megmondani.
És ugye megállapodtak abban, hogy hogy zajlanak majd ezek a megbeszélések. Van-e ebben bármi újdonság? Látszik-e az, hogy egy kicsit más a hozzáállása mindkét félnek a megbeszélésekhez?
Nagyon fontos ugye az, hogy sikerült tisztázni és gyakorlatilag megállapodni abban, főleg három kérdésre fognak fókuszálni a tárgyalások első szakaszában. És ezek közül a legfontosabb kérdés az állampolgároknak a helyzete, státusza. Ugye azt tudni kell, hogy kb. 3,2 millió Európai Uniós állampolgár él és dolgozik pillanatban Nagy-Britanniában, vagy vindikálhat magának bizonyos jogokat, ezzel párhuzamosan 1,2 millió brit a kontinensen. Az ő helyzetüknek a megnyugtató rendezése ennek a tárgyalási folyamatnak azt hiszem a sofát és a borsát fogja jelenteni, és egy teszt lesz mind a két fél számára. És nyilvánvalóan, hogyha sikerül megállapodniuk, akkor ez az egész tárgyalási folyamatra pozitív hatást gyakorol. De nem csak ez az egyetlen kérdés, tudjuk, hogy ott vannak az anyagiak. Az Európai Unió egy elég borsos számlát tervez benyújtani a briteknek, még akkor is, hogy amiről beszélnek, hogy gyakorlatilag a 100 milliárd eurós összeg, az egy erős túlzás, hiszen ez egy bruttó összeg, a valós összeg ennek a fele körülbelül. De erről is majd meg kell állapodni, és azért ez nem feltétlenül jelent egy automatikus megállapodást, a britek valószínűleg vitatni fogják ezt a számlát, amit az Európai Unió a korábbi kötelezettség vállalások alapján bekíván hajtani Nagy-Britannián. És akkor még ott van egy harmadik kérdés, ami lehet, hogy az európaiak számára nem annyira lényeges, de hihetetlen fontos kérdésről van szó, ez pedig az, hogy mi történjen majd az Északír-ír határon, ugye, ha Nagy-Britannia kilép az Európai Unióból, hiszen attól kezdve az egy külső határrá válik határszakasszá. Itt a probléma az, hogy ez része volt tulajdonképpen meg más fontos döntésekkel együtt az Északír béke folyamatnak is, az úgynevezett ugye, nagypénteki megállapodásnak annak idején, és fönnállhat a veszély annak, hogy az egész Brexit destabilizálja akár az Északír béke folyamatot is, ugye ahol a katolikusok és a lojalisták, az unionisták néztek protestánsok egymással farkasztemmel. Tehát itt tétek óriásiak, és a két félnek szüksége lesz minden kreativitásra, és annak érdekében, hogy egy megnyugtató megoldást találjanak ki, annak alapján a kecske is jól lakít, de a káposzta is megmarad.
Már beszéltünk korábban arról, hogy mennyire lesz, vagy mennyire lehet nyilvános egy ilyen egyeztetés. Az első találkozóról viszonylag sok információ került napvilágra. A jövőben is erre számíthatunk, hogy hónapról hónapra tudjuk majd, hogy pontosan hogy állnak a tárgyalások, miről egyeztettek, és akár még arról is derülhetnek ki információk, hogy mire jutottak? Vagy azért ennyire nem lesz nyitott és átlátható ez a megbeszélés, legalábbis az elején, a folyamat közben?
Igen, azt hiszem, hogy nagyon érdekes jelenséggel nézünk szembe, mert lehet, hogy ez a tárgyalási sorozat, ez a tárgyalási folyamat lesz minden idők egyik legtranszparensebb tárgyalási folyamata. Hozzáteszem azt természetesen, hogy minden információ nem jöhet ki, nem is szabad, hiszen valljuk be őszintén, akkor nem a sajton keresztül kell tárgyalni a feleknek, és itt vannak nagyon érzékeny kérdések. De az tény és való, hogy főleg az Európai Unió, de a britek is elébe mentek annak a hihetetlen várakozásnak és érdeklődésnek, ami a tárgyalások iránt megnyilvánul, hiszen nem véletlenül van szó erről, természetesen történelmesen először kerül sor egy ilyen tárgyalási sorozat, egy ilyen válóperre, ami előttünk zajlik, és ennek megfelelően nagyon jól megérezték azt, hogy adni kell valamit a közvéleménynek is annak érdekében, hogy leszereljék még nagyobb kíváncsiságot, ami az indiszkrécióval határos lenne. Ennek megfelelően az Európai Unió járt az élen, vagy az Európai Bizottság, hiszen gyakorlatilag a tárgyalási mandátumát, az álláspontokat is az Európai Bizottság közzétette a saját honlapján, mindenki hozzáférhet egyébként, tehát nincsenek nagy titkok. Bevallottan az Európai Unió oldaláról arra is felkészültek korábban, hogy el akarták kerülni azt, hogy a britek, akik ebben nagyon rutinosak, különböző kiszivárogtatásokkal megpróbálják megosztani az EU-szövetet egymással szemben. Tehát az EU részéről ebben a nagy transzparenciában van egyfajta önvédelem is. Tudják azt, hogy ami britek kezébe kerül, az előbb-utóbb ki fog kerülni a brit sajtó kezébe is, a Financial Times vagy mások kezébe is, hiszen ez szinte rutinszerűen működik az Európai Unióban, Brüsszelben. Tehát magyarán a tapasztalatok is emlékeztek ezt, és azért ne felejtsük el, hogy az Egyesült Államokkal zajló és most éppen befagyott holtpontra jutott tárgyalások a transzatlanti befektetési és szabadkereskedelmi egyezményről, és nagyon sok, nagyon jó irányba tolták az Európai Uniót ilyen értelemben, hogy a titkolózásnak, a felesleges titkolózásnak nincsen értelme, de van egyfajta kötelezettség is, egy demokratikus és elvárható kötelezettség is a tárgyalók és a döntéshozók részéről, hogy megfelelően és korrekt módon tájékoztassák azt a közvéleményt, amelynek az ilyen tárgyalások következményeit majd el kell viselnie.
Köszönöm, az elmúlt percekben Gyévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét hallották. A hírek után folytatódik a brüsszeli hét műsora.